Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat, énekeljük a 6. Zsoltár első versét. A Zsoltár vers így kezdődik: Uram, te nagy haragodban. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, Sámuel első könyve 15. fejezetében, az elsőtől 22. terjedő versekben. És mondta Sámuel Saulnak: Engem küldött el az Úr, hogy királlyá kenjelek fel téged, az ő népe, az Izrael felett. Most azért figyelj az Úr beszédének szavára. Így szól az Úr, a seregek ura: Megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izraellel, hogy útját állta neki, amikor feljött Egyiptomból. Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsatok el mindent, és ne kedvezz neki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, mind az ökröt, mind a juhot, mind a tevét, és mind a szamarat. És összehívta Saul a népet, és megszámlálta őket Télaimban 200 000 gyalogost és Júdából 10 000 embert. És elment Saul Amálek városáig, és megütközött ott egy völgyben. És mondta Saul a Kéneusnak: Menjetek, távozzatok el, menjetek ki az amálekiták közül, hogy velük együtt téged is el ne veszítselek, mert te irgalmasságot cselekedtél Izrael minden fiaival, amikor Egyiptomból feljöttek. És eltávozott a Kéneus az amálekiták közül. Saul pedig megverte Amáleket Havillától fogva egészen addig, amerre Súrba mennek, mely Egyiptom átellenében van. És Agágot, az amálekiták királyát, elfogta élve, a népet pedig mind kardérre hányta. Saul és a nép azonban megkímélte Agágot és a juhoknak, barmoknak, másodszülötteknek javát, a bárányokat és mindazt, ami jó volt, nem akarták elpusztítani, hanem ami megveretett és égtelen dolog volt, mindazt elpusztították. Akkor szólott az Úr Sámuelnek mondván: Megbántam, hogy Sault királlyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodott, és kiáltott az Úrhoz egész éjszaka. És korán felkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal reggel. És hírulatták Sámuelnek ezt mondván: Saul Kármelbe ment, és íme emlékoszlopot állított magának, azután megfordult, és továbbment, és lement Gilgálba. És amint Sámuel Saulhoz érkezett, mondta neki Saul: Áldott vagy te az Úrtól, én végrehajtottam az Úrnak parancsolatát. Sámuel azonban mondta: Micsoda az a jubégetés, amely fülembe hat, és az az ökörbőgés, amelyet hallok. És mondta Saul: Az amálekitáktól hozták azokat, mert a nép megkímélte a juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak, a te Istenednek. A többit pedig elpusztítottuk. Akkor mondta Sámuel Saulnak: Engedd meg, hogy megmondjam neked, amit az Úr mondott nekem ez éjjel. Ő pedig mondta néki, beszélj. Mondta azért Sámuel, nem de kicsiny voltál te magad szemeid előtt is, mindazáltal Izrael törzseinek fejévé lettél, és az Úr királlyá kent fel téged Izrael fölött. És elküldött az Úr téged az úton, és azt mondta, menj el, és pusztítsd el az amálekitákat, akik vétkeztek, és hadakozzál ellenük, míg megsemmisíted őket. Miért nem hallgattál az Úrnak szavára? És miért estél neki a prédának, és cselekedted azt, ami bűnös az Úr szemei előtt? És felel Saul Sámuelnek, én bizonyára hallgattam az Úr szavára, és azon az úton jártam, amelyre engem az Úr elküldött. És elhoztam Agágot, az amálekiták királyát, és az amálekitákat elpusztítottam. A nép azonban elvette a prédából a megsemmisítése rendelt juhoknak és ökröknek javát, hogy megáldozza az Úrnak a te Istenednek Gilgálban. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Jöttek, ezért imádkozzunk. Köszönjük mindenható Isten, hogy te búsulásodban is irgalmas vagy. Nem isteni igazságoddal jársz el velünk szemben, hanem irgalmasságod szerint. Te nem csupán igaz bíró vagy, hanem szerető mennyei atyánk. Ha igazságoddal mérlegelnél minket, vajon kicsoda állhatna meg előtted? Bizalommal járulunk most is eléd, kérve, hogy tekints ránk, és isteni szíved indulatai szerint üzenetet adj. Olyat, amely építi bennünk a te országodat. Olyat, amely megtanít krisztusi minták szerint élni és gondolkodni. Eszközeid íme gyengék és szerények, de terveid nagyok. Elkalandozó figyelmünket és az ige hirdetőjének emberi beszédét is tudod használni arra, hogy megsejtsük, ami itt történik, az több, mint emberi. Ez a több tesz bennünket igazán azzá, amivé te formálni akarsz. Kezd ezt a jó munkádat most bennünk. Szent lelked hathatós munkáját kérjük. Jézus Krisztusért bocsásd ki reánk. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. Sámuel első könyve 15. fejezetében, a 22. versben, eképpen. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Íme jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Kedves testvéreim, ez az alapigéül választott bibliai vers számos biblia kiadásban vastag betűvel van szedve. Pedig Isten igéjében nincsen rangsor. Mind fontos, valamennyi által Isten keres bennünket. Azok az igék is éppen ilyen fontosak, amelyek nem vastag betűvel vannak szedve. Jó magam, a fali mondásos igéket általában ezért nem kedvelem, mert Isten igéjében, mint mondtam, nincsen rangsor. Nem jók az összefüggéseiből kiragadott bibliai versek. Ám el kell ismerni mégis, hogy vannak kiemelkedő gondolatok, amelyekre rámutatnak azok, amelyeket nem azonnal értünk, és amelyek mellett a Biblia olvasásunk során olykor elszikkad a figyelmünk. Éppen ezért az a dolgunk, hogy az első olvasásra nem könnyen érthető bibliai tanításokban is keressük Isten nekünk szóló üzenetét. Egy bibliai ember bukásának és hatalmas alászállásának folyamatában vagyunk, amikor Izrael első királya Saul életének ebbe a döntő szakaszába belepillantunk. Valami megfogyatkozott, végül pedig teljesen kimaradt az életéből. Egy apró, jelentéktelennek látszó erény, mely ha az ember életében meghalványul, azt gondoljuk, hogy pótolható. Vagy ha nem, akkor úgy véljük, hogy az élet ennek híján is megy tovább. A hit attól még győzedelmeskedhet, gondoljuk ilyenkor, hiszen van-e közöttünk olyan, aki mindig mindenben hibátlan volna? Kinek ne volna valami fogyatkozása az Istennel való kapcsolatában? De figyelem! Vannak olyan hiányok, amelyek egyenesen a hit halálát okozzák. Olyan ez, mint a bibliai gazdag ifjú, aki Jézus követője szeretett volna lenni. Sőt, úgy látszik, hogy Jézus részéről is megvolt a fogadókészség, hogy a tanítványai közé hívja, hogy Krisztus követő legyen ez a fiatal ember. Mert az egyik evangélista megjegyzi azt is, hogy Jézus megkedvelte ezt a gazdag ifjút. Mindkettőjük részéről tehát megvolt a készség. A gazdag ifjú részéről, hogy Krisztus követője legyen, Jézus részéről pedig az, hogy ezt a fiatalembert a követői közé sorolja. De kettejük beszélgetéséből kiderül, hogy valami mégis hiányzott. Volt az életének egyetlen fogyatkozása, amit Jézus szóvá tett. Az, hogy a vele született vagy megszerzett gazdagságához jobban ragaszkodott, mint Jézushoz. Mai történetünk arról szól, hogy Saul életéből hiányzott egy apró erény. Talán nem is örökre veszett ki, de itt az életének ebben az apró, de mégis döntő mozzanatában mégsem volt meg. Ez pedig az engedelmesség. Csak egy apró erény hiányzott, de Saul íme Isten szemében már nem az volt, aki volt, és nem az, aki lehetett volna. Emlékezzél meg azért, hogy honnan estél ki, és térj meg. Mondja a megdicsőült Jézus az egyik kisázsiai gyülekezetnek. Vannak tehát olyan pillanatok, amikor az emlékezés által Isten figyelmeztet bennünket arra, hogy valami, talán egy apróság, de ami az egész gépezetet működtetheti, mégis hiányzik az életünkből. Ami a víznek a forrás, ami a test számára az életerő, ami a gazdag ifjúnak a Jézushoz való kizárólagos ragaszkodás, azaz Istennel való kapcsolatunkban a feltétel nélküli engedelmesség. Bizonyára azért szedték némely Biblia kiadásban vastag betűvel ezt a mai igénket, hogy megértsük, a hívő életünk hajtó erejéről van szó. Hogyan kezdődik és miképpen hatalmasodik el az engedetlenség? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ezt a kérdést veti fel ez a felolvasott történet és benne alapigénk. Ezért lényeges dolog, hogy ezzel foglalkozzunk egy kicsit részletesebben. Hogyan kezdődik és miképpen hatalmasodik el az engedetlenség? Az első válaszunk erre az, azáltal kezd az engedetlenség eluralkodni bennünk, hogyha válogatva figyelünk az Isten beszédére. Sámuel által Isten azt rendelte Saulnak, hogy vonuljon fel az amálekiták ellen, és pusztítsa ki őket teljesen. Egy hagyomány szerint ez a népcsoport Ézsau leszármazotta volt. Ez a népcsoport tehát Ézsauig tudta visszavezetni, illetve onnan még tovább, egészen Ábrahámig, hát előkelő népcsoport volt, ilyen messzire tudta visszavezetni az eredetét. De ők voltak azok, akik a pusztai vándorlás idején amikor az Isten népe a sok hányattatásról fáradt és elgyötört volt, Kádes környékén feltartóztatták őket, megakadályozva, hogy Isten választott népe Kánaán földjére behatolhasson. Mai igénkben ábrázolt eseményhez képest az, hogy feltartóztatták őket az útjukon Kánaán földje felé, egy számítás szerint nagyjából 250 esztendővel ezt megelőzően történt. Egy nagyon régi történet, mondhatná valaki, elfelejtheti mindenki. Ki tartja számon a régi sérelmeket, főleg ilyen nagy idő távlatából? Mohácsi vész, török uralom, Trianon, vagy akár a kommunizmus által letiport szabadságharc, ahogy a hét elején emlékezett rá országunk népe november 4-én. Miért mindezt felemlegetni? Jobb a békesség. Felejtsük el. Ne hánytorgassuk föl. Szokták mondani némelyek. Istennél azonban úgy látszik, hogy az ügyek nem évülnek el. Nem fedi be őket az időpora. Mindaddig nem, amíg Isten őszinte megbánást nem lát az ember szívében. Nos, az amálekitákról nem tudjuk, hogy bűnbánatra jutottak volna, emiatt a 250 évvel azelőtt történt esemény miatt. A Szentírás nem írja le. Pedig a Szentíró, hogyha valamit, ezt egészen biztosan följegyezte volna, hogyha lett volna nyoma annak, hogy az amálekiták megbánták ezt a cselekedetüket. Isten kemény ítélete azonban soha nem gépies. Itt sem az. Saul megemlékezett arról, hogy az amálekitákkal együtt lakó kéniek irgalmasok voltak őseikkel, amikor az Úr megszabadította őket Egyiptomból. Saul helyesen tette, hogy őket nem vonta felelősségre, hogy őket nem bántotta, hanem megüzente nekik, hogy hagyják el azt a helyet, ahol ők az amálekitákkal együtt élnek. Meneküljenek el, mert nem akarják a vérüket ontani. Ezek a kéniek Mózes sógorának, Hóbábnak voltak a leszármazottai. Boldogok az irgalmasok, mondja Jézus, mert ők irgalmasságot nyernek. Íme megváltó Urunk tanítása itt is igaz lett. Amikor a Szentírás lapjain ennyi vérről és erőszakról olvasunk, a mai 21. század elején élő ember viszonyogva összerezzen, és hamar kimondja, hogy ja igen, az Ószövetség már csak ilyen. De én azt mondom, ne hirtelenkedjük el. Ezekben a napokban nem ez történik? Ukrajnában nem folyik embervér? A szálak annyira összekavarodtak mára, hogy alig lehet őket kibogozni. A véleményünkkel ellentétes nézetet propaganda szövegnek tartjuk. De senki nem ismeri a teljes igazságot. Vagy ott van Izrael mai több irányban folytatott háborúja. Ott is embervér folyik, talán ezekben a percekben is. És emberek válnak földönfutókká, otthonok, épített örökség semmisül meg. Ki fenyegetett kit azzal, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát? Ki fenyegetett korábban kit, hogy Izrael a fegyveres megoldást választotta? Összezavarodott világunkban nem tudunk különbséget tenni néha az áldozat és az agresszor között. Tehát amikor a Szentírás vérrel írott fejezeteit olvassuk, akkor azt mondom, hogy ne finomkodjunk. Fogadjuk el, hogy rólunk, a mi világunkról van szó ezekben. Saul végrehajtotta Isten parancsát, és legyőzte az amálekitákat. De a királyukat életben hagyta, valamint a juhok és az ökrök javát szintén. Saul úgy gondolta, Sámuel a régi világ embere. A korai időkben ugyanis az ellenség teljes kiirtása azt a célt szolgálta, hogy a megszerzett területeket és az elzsákmányolható javakat a hódítók nem tartották meg, hanem isteneiknek ajánlották fel őket, és megsemmisítették. Az így megszerzett területek és javak nem szolgálhatták a birtoklás vágyát és a gazdagodást. Sámuel így gondolkodott. A régi hagyománynak való engedelmesség számára az Isten iránti engedelmesség kérdésével függött össze. Saul király megengedő magatartásában Sámuel újszerű kezdeményezést látott, és Istennel szemben egyenesen engedetlenségnek fogta fel. Kinek van igaza? Ez a súlyos kérdés minden háborús helyzetben fel szokott merülni. Felmerült akkor, felmerült azóta, és felszoktuk tenni a kérdést ma is. Időnként emberi kapcsolatainkban is zavart okoz, hogy ki milyen hagyományból érkezik, és ennek alapján hogyan gondolkodik. Neki van igaza? Vagy nekünk van igazunk? Azért, mert egyikünk egy régi hagyományból, a másikunk pedig egy mostanában felkapott, nem is hagyománynak nevezhető szokásjogból táplálkozik? Kedves testvéreim, a mérleg nyelvét bizonyára az billenti el, hogy melyikben van jelen Isten időszerű, mának szóló kijelentése. Nos, az bizonyos, hogy királynak lenni felettébb nehéz. Izrael királyának lenni pedig fokozottan nehéz. Mert a felkent király mindig Isten megbízatásában jár el. Vagy, ha hibázik, akkor Isten megbízottjaként hibázik. Nem Isten megbízásából hibázik, hanem emberi gyarlóságból, de ő attól még továbbra is Isten megbízottja. Isten reprezentánsa. Amikor az egyiptomi szabadítás történetében Isten a fáraó földjén ítéletet tartott, használta a tengert és a szelet. A tenger szétnyílt a menekülő Isten népe előtt, a szél pedig kiszárította a medret, hogy a menekülők számára út készüljön ott, ahol nem volt út, és megszabadulhassanak. Használta Isten az érzéketlen elemeket. Isten bizonnyal tudta, hogy mai történetünkben az amálekitákkal szembeni régi történelmi adósságot miért ember által akarja végrehajtani. Hogy Istennek van-e joga ilyesmit megparancsolni, azt nekünk nem szabad megkérdeznünk. Azért, mert Isten a mi kérdéseink fölött van. Pedig amikor a harmadik verset olvassuk, akkor a lelkünk mélyén megrendülünk. Ott ez van megírva. Ne kíméld őket, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt, mind a gyermeket, mind a csecsemőt, mind az ökröt, mind a juhot, mind a tevét, és mind a szamarat. Aki itt szenved, az nem Sámuel, aki által Isten a király tudomására hozta ezt a súlyos és terhelő üzenetet. Aki itt szenved, az nem is Saul király, akinek végre kellett hajtani ezt a kemény ítéletet. De még csak nem is az amálekita anyák, és nem is az amálekita gyermekek szenvednek itt. Aki itt igazán szenved, kedves testvéreim, az az Úristen. Az ő üdvözítő akaratát akarták az amálekiták megakadályozni, egy nép, amely kihasználta a fölényét, a végsőkig elgyötört és elfáradt Izraellel szemben. Ne kíméld! Ezt a lelket megindító parancsot hallja Saul. Ez a parancs hangzott el Isten ajkáról. Ugyanaz az Isten mondja ezt, mint aki a római levélben úgy van megnevezve, hogy ő tulajdon fiának sem kedvezett, őt sem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Hogyan kezdődik, és miképpen hatalmasodik el az engedetlenség? Ez a mi nagy kérdésünk most. És az első válaszunk erre az, hogy ez akkor következik be, amikor válogatva hallgatjuk az Isten beszédét. A második válasz az lehet, amikor rosszul értelmezzük a kegyességünket. Saul az isteni ítélet alá eső zsákmányból a javát megtartotta. Az épp és egészséges ökröket, meg a bárányokat. Amikor Sámuel ezért a királyt felelősségre vonta, akkor azt mondta, az Úrnak akarta szentelni ezeket az állatokat. Aztán igyekezett kibúvót találni az engedetlenségre azáltal is, ahogy néha mi szoktunk, hogyha a felelősségünkből ki akarunk bújni, hárítunk, hogy nem mi, hanem az a másik. Itt is azt olvassuk, hogy másokra mutogatott, a nép megkímélte az állatokat. Ezt mondta a király. Kedves testvéreim, hogyha ez tényleg így lett volna, a felelősség Saul élet volna akkor is, hogyha az Isten népe nem akarta volna ezt a parancsot végrehajtani. Azért, mert Saul a király. Mert ő az Isten akaratának a megjelenítője. Isten reprezentánsa. Ha tetszik, ha nem. Ez a választás, hogy ő lett a király, jelenti ezt a rettentő terhet is. Álságos magyarázat, hogy a nép megkímélte. Éppen olyan, mint amikor megmagyarázzuk, hogy miért nélkülözhető az életünkből néha Isten. Azokban a bizonyos esetekben, amelyekben időnként őt nélkülözzük, azokban az esetekben egészen biztos, hogy ő szeretné valamire felhívni a figyelmünket. Ezért veszélyesek, nagyon veszélyesek ezek a pillanatok.
Az Istennel való kapcsolatunk
gyenge láncszemei ezek. Nehéz megmondani, melyikünknek melyek. Ahányan vagyunk, talán annyi félék. Ezek azok a területek, amikor elintézzük magunkban a dolgokat azzal, ó, nem kell ezt annyira komolyan venni. Vagy ez még belefér. Ez még éppen elmegy. Súrolja a határokat, de még éppen jó. Nos hát, ne feledjük, szeretett gyülekezet. Ezt akkor is komolyan kell venni. És ez nem fér bele. És ne súrolja a határokat. Hogyan kezdődik? És miképpen hatalmasodik el az engedetlenség? Olyankor, amikor az Isten beszédének válogatva engedelmeskedünk. Vagy ahogy most láttuk másodszor, amikor rosszul értelmezzük a kegyességünket. De van itt még egy harmadik is. A maga dicsőítés. Most ezzel foglalkozzunk. Saul a rangtársát, Agágot, az amálekiták királyát megkímélte. Az első gondolatunk az, hogy ó, milyen nemes lelkű ember ez a Saul. Azért még gyengeségében is valahol mégiscsak sok-sok erénynek a hordozója. Csak hogy itt egyáltalán nem erről van szó. Ugyanis az ókori harcmodorhoz hozzátartozott, hogy a hadvezérek egy győztes csata után a legyőzöttek legfőbb emberét diadal menetben vezették végig az országon. Hadd lássa mindenki, hogy a győztes népnek micsoda kiváló királya van, hogy még ezt a királyt is, azt a másikat le tudta győzni. Így hurcolta el Nebukadnezár, babilóniai király, Citkijá, júdai királyt, ezt a konok hitszegő, Isten akaratával ellenkező jeruzsálemi uralkodót Babilóniába, miután Nebukadnezár bevette Jeruzsálemet. Szörnyű dolog történt ott is, mert ezt megelőzően Citkijá fiait a szeme láttára Nebukadnezár lemészároltatta. Majd pedig ezt követően Citkijját megvakíttatta, és így vezette el Babilóniába. Ilyen az a király, és ez már arra, aki a hatalmas babiloni birodalomnak az uralkodójával szembeszáll. Hát ezért hagyta életben Agágot Saul király. Saul ezután diadalmenetet rendezett, úgy, mint a kor protokollja szerint a föld többi királya. De még ezen kívül egy emlékoszlopot is állítatott magának. Azt olvassuk az egyik versben. Magának állította az emlékoszlopot. Az emlékoszlop héber szavának a jelentése tulajdonképpen kéz. Ezzel a szóval fejezi ki a nyelv az emlékoszlopot is. A nyelv logikája abban van, hogy az emlékoszlop Saulra mutat, úgy, mint ahogyan a kezünkkel mutatunk. Senkit nem zavar, hogy itt ezekben a versekben egyetlen szó sincs Istenről. Nem ütközünk meg azon, hogy ami Istennek járna ki, azt itt az ember magának tulajdonítja. Hogyha egy emlékkövet állított volna, arra emlékezetül, hogy Isten fényes győzelmet engedett aratni az amálekitákon, az más dolog. Úgy, mint amikor Sámuel emlékoszlopot állítatott Ébenha-Ézernél, és megfogalmazta, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr. Saul itt ezzel az aprósággal, hogy a győzelme mögött Izrael istene volt, egyáltalán nem törődött. Ó, az ember, aki úgy dicsekszik az Istentől kapott javaival, mintha azok az ő kiválósága és az ő sajátja lenne. Úgy van előttünk itt Saul, mint más összefüggésben Sámuel apja Elkáná, akinek volt egy másodfelesége is, Peninna. Neki voltak gyermekei Elkánától, de Annának, a főfeleségnek, akit Elkáná mindenkinél jobban szeretett, tőle nem voltak gyermekei. Peninna, a másodfeleség nem mulasztotta el az alkalmat, hogy amikor csak lehet, ingerelje Annát, mert neki nincs gyermeke. Mintha az ő kiválósága lett volna, hogy lám, neki születtek gyermekei. Az ember, aki azzal dicsekszik, amit Istentől kapott. Kedves testvéreim, mi mással tudnánk dicsekedni? Mit van, amit nem kaptál volna? Teszi fel az apostol a kérdést. Nos, ez a nyomorúság egyáltalán nem időhöz kötött. Nem csupán Saul korában jelentett kísértést. Vas léptekkel átlépi az évezredeket. E kísértés lépteinek a zaját halljuk, és néha a mi lépteinknek a zaja is belevegyül. Bő egy évezreddel később Pál apostol így intette a korintusiakat, ahogy mondtam az előbb, mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? A maga dicsőítés démoni lelkületre vall. A maga dicsőítő ember, aki önmagát helyezi szüntelen előtérbe, meglopja Istent. Mert magának tulajdonítja azt, ami alapvetően nem az övé, csak egy időre kapta. Ennek a magatartásnak azonban nem mindig vannak ilyen kirívó jelei, mint Saul esetében. Kicsiben megtörténik akkor is, amikor valakinek elmesélünk egy történetet, és észre sem vesszük, fel sem tűnik már, hogy valahogy mindig mi kerülünk a középpontba. Hogy abban a történetben, vagy abban a beszélgetésben mi mit mondtunk, vagy mit tettünk. De hogy még rajtunk kívül mások is voltak ott, akik mondtak valamit, akik tettek valamit, az nem számít. De úgy van az, hogy amikor a villám lecsap, akkor nem a fűszálba vág bele, hanem az égig magasodó fákba. Isten megítélte ezt az embert, aki rosszul használta a kapott ajándékokat és képességeket, aki népe közül egy fejjel kiemelkedett. Isten nem a fűszálba vágott bele, hanem Sault, az egy fejjel kiemelkedő embert vonta felelősségre. Sámuel elmondta Saulnak Isten végzését, egészen egyszerűen és félreérthetetlenül. Isten elvette tőled a királyságot, és másnak adta. A király nem azonnal értette meg ezt a kemény beszédet. Eleinte, mintha csupán valami csekély, mindennapi tévedésnek minősítette volna azt, amit tett. De azt látjuk, kedves testvéreim, Sámuelnek sem volt könnyű kimondani ezt a nagyon kemény beszédet. Mert azt olvassuk róla az egyik versben, Sámuel pedig felháborodott, és kiáltott az Úrhoz egész éjszaka. Az éjszaka számára ebben a helyzetben nem a pihenésnek és a regenerálódásnak az ideje volt, hanem az Istennel való tusakodásnak, az imádkozásnak az ideje. Hogy tényleg így van, Uram, ezt az embert, aki sok jót tett, de ebben az egyben vétkezett, ezt kell ezzel a kemény ítélettel sújtani? Nem jött álom a szemére, mert tusakodott, hogyan tudja ő ezt a kemény ítéletet tovább mondani. Sámuel úgy kiáltott itt Saulért, mint ahogyan egykoron Ábrahám az éjszakában Sodomáért és Gomoráért. Sámuel imádságát azonban itt Isten nem hallgatta meg, a közben járását, miként Ábrahámét sem, mert Sodoma és Gomora minden közbenjárás ellenére elveszett. A közbenjáró imádság ugyanis, szeretett gyülekezet, feltételezi mindig az engedelmességet. Ha valakiért imádkozunk, akkor ne csak azért imádkozzunk, hogy Isten szabadítsa meg attól a tehertől, ami alatt roskadozik, hanem imádkozzunk azért is, hogy az Isten szent lelke munkálkodjon benne oly módon is, hogy engedelmes lélekkel fogadja azt, ami adatott neki, és a szabadítást is majd. De Isten sem Sodomában, sem Gomorában, sem Saul szívében nem talált engedelmességet. Kedves sárospataki gyülekezet! Az engedelmes lelket Isten bennünk keresi. Ma délelőtt értünk Ábrahámnál és Sámuelnél is kiválóbb személyiség könyörög. Jézus, a mi megváltó Urunk. Azt mondta imádságában, amikor az övéért könyörgött, én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégezzem azt a munkát, amelyet reám bíztál, hogy elvégezzem azt. Értünk hangzó imádságai ott vannak Isten trónusa előtt, a meghallgatás okáért. Köszönjük ezt meg neki, és hagyjuk, hogy Isten szent lelke munkálja bennünk az iránta való engedelmességet. Hogyan kezdődik, és miképpen hatalmasodik el az engedetlenség? Először is akkor, amikor válogatva figyelünk az élő Isten beszédére. Másodszor elhatalmasodhat akkor is, amikor a kegyességünket rosszul értelmezzük. Végezetül harmadszor pedig akkor, amikor észrevéve vagy észrevétlenül magadicsőítővé válunk. Isten oltalmazzon meg ettől bennünket. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk. Köszönjük, hogy figyelmünket ma kellően komolyan nem vett igékre, és tőled jövő figyelmen kívül hagyott üzenetekre irányítottad. Oltalmazz bennünket attól, hogy válogatva, szánkíze és ízlésünk szerint válogatva figyeljünk rád. Segíts, hogy ne mi határozzuk meg a veled való kapcsolatunkat, hanem értsük meg, és hadd fogadjuk el engedelmes lélekkel, hogy te hogyan gondolod ezt. Szeretnénk mindenben rendednek megfelelni, ám látjuk és tapasztaljuk, hogy ez mennyire lehetetlen. Köszönjük, hogy ígéreteidhez mindvégig hűséges voltál velünk kapcsolatban is. Megfeddettél, amikor annak volt az ideje, de megismertünk úgy is, mint aki könnyeinket letörölted. Nem csak úgy ismertünk meg, mint aki egy szempillantásra elrejtetted orcádat tőlünk, hanem úgy is, mint aki nagy irgalmassággal átöleltél. Hála van bennünk azért, mert csüggedésünkből, életfélelmünkből felemeltél. Betegségünkből meggyógyítottál, de adtál erőt is nehéz terhek hordozásához. Veled szeretnénk indulni a nyugodalom napjából, a munkával töltendő napok felé. Adj erőt hozzá, adj örömet, és ébresz hálát irántad lelked által, ha sikerül azokat maradéktalanul, engedelmes lélekkel elvégezni. Kérünk, légy vigasztalója a gyászolóknak. Segítsd az emlékezést egy szerettét 8 éve váratlanul elveszített családnak. És segítsd az emlékezést, Urunk, annak az itt maradó hitvestársnak, akinek elhunyt hitvestársa ezekben a napokban töltötte volna születésnapját. Köszönjük azok emlékét, akik elmentek, és köszönjük annak ígéretét, aki dicsőséges visszajövetelét ígérte nekünk, egyszülött fiadét, aki feltámadott azért, hogy az ő feltámadása a mi feltámadásunk záloga is lehessen. Most is látjuk, Urunk, csak mi megyünk el, de Te jössz. Eléd visszük egy testvérünket is, akinek Te vagy hálájának forrása azért, hogy gyémán diplomáját átvehette. Rád bízzuk magunkat, népünket, nemzetünket, Kárpát-medencei hazánkban, határoktól függetlenül, amelyeket emberek húztak meg, és szerte a szétszórtságban, ahol ezen a nyelven szólítanak téged ma imádságukban. Megtartó kegyelmedre bízzuk magunkat, kérünk Jézus Krisztusért hallgass meg minket, és az engedelmes lelket újítsd meg bennünk. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük a 229. dicséret első, negyedik és ötödik versét. 229. dicséret első, negyedik és ötödik versét, különösképpen majd a negyedik vers kapcsolódik az igehirdetésben elhangzottakhoz. Az első vers így kezdődik, járuljunk mi Istennek ő szent fiához. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ámen.